Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Egyre több helyen fenyegeti tűz a növényzetet Európában, a vegetáció tüzek már nem csupán a mediterrán térség gondjai, olvasható az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének legfrissebb tanulmányában. Valkó Orsolya, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora kiemelte, elengedhetetlen, hogy Európa, benne Magyarország is, felismerje a tűz új szerepét és kockázatát, és aktívan készüljön fel a változásokra. Szabó Gergő interjúja.
Sajnos Európában és világszerte is egyre inkább nő a tragikus hatású és nagy méretű tűzeseteknek a száma. Tehát összességében nem az a probléma, hogy nagyobb mennyiségű tűz van, mint régebben, hanem hogy vannak olyan pusztító erejű nagy térségeket érintő tűzek, mint amilyen például a Los Angeles-i tűzvész is volt. És ennek a legfőbb okai a klímaváltozásban, illetve a tájhasználat változásban, az emberi társadalom változásában keresendők. Nagyon a bőrünkön érezhetjük egy-egy tűznek a hatását, nyilván az érintett térségben lakók számára komoly problémákat okozhat, vagyon, egészség, életvédelmi problémákat, úgyhogy nagyon sokféle módon kell ezen gondolkodnunk. Most az emberi társadalmon kívül természetesen a természetes ökoszisztémákra is nagy hatással vannak a tüzek. Ugye a tűz még része a természetnek, tehát az egyes életközösségek képesek lennének regenerálódni a tüzet követően, csak az nem mindegy, hogy mekkora ez a tűz időszakban történik, milyen gyakorisággal. Hogyha ezek a rendszerek megváltoznak, akkor ez a természetes életközösségek számára is nagy kihívásokat jelenthet, és bizonyos esetekben akár konkrét fajok eltűnéséhez is vezethet, hogyha az utolsó állományoknak egy élőhelye mondjuk leég. Úgyhogy mind a természetvédelemnek, mind a mezőgazdaságnak, mind a közegészségügynek, nagyon sok szektornak ez egy fontos probléma a tűzesetek növekedése, és emiatt nagyon fontos, hogy többféle szektort érintő megoldási javaslatokat tudjunk kidolgozni.
Klímaváltozáson belül milyen okok állnak egy-egy jelentősebb tűzeset kirobbanása mögött?
Tűzeszélyes időszaknak a meghosszabbodása az egy nagyon komoly veszély. Tehát például a Kaliforniában, ahol most kialakult a tűzeset, az elmúlt években 3 héttel hosszabbodott meg a tűzeszélyes időszak. Tehát időzített bomba ilyenkor a helyzet, és hogyha megvan az az éghető biomassa, és megvan az a szikra, ami begyújtja a tüzet, akkor ez sajnos teljesen el tud harapózni. Minél inkább ez egyre szárazabbá és melegebbé váló klíma, az nem csak annak kedvez, hogy a tüzet meg tudjanak gyulladni, hanem annak is, hogy a növényi biomassa hamarabb kiszárad, és hamarabb keletkezik egy nagyon tűzveszélyes állapot. Ugye a szélnek is nagyon fontos szerepe van, szintén a Los Angeles-i tűzesetnél van ez a Santa Ana nevű szél, ami egy nagyon száraz és erőteljes szél, ami ugye képes a tüzet erőteljesen terjeszteni. Tehát nagyon-nagyon sok faktort kell ilyenkor figyelembe venni, nagyon sok időjárási faktor összejátszása az sajnos egy olyan mértékű tüzet tud okozni, amit már hiába próbálnak meg mindent, egyszerűen nincsen az a mértékű tűzoltási kapacitás, amivel össze lehetne szorítani.
Mit érdemes tenni a szakembereknek, hogy minél kevesebb ilyen tűzeset legyen?
Nagyon fontos a megelőzés. Egyelőre legtöbb ország a tűzoltására koncentrál, ami persze nélkülözhetetlen, hiszen ha van tűz, akkor muszáj eloltani, de vannak olyan módszerek, amivel csökkentene lehet a tűz kialakulásának a valószínűségét. Az egyik az, hogy nyilván hosszú távon a klímaváltozás hatásait, ha csökkentjük, le tudjuk rassítani, az egy nagyon fontos dolog lenne, de emellett ugye az éghető biomassza mennyiségét is tudjuk csökkenteni. Vannak olyan módszerek, mint a kontrollált égetés, a tűzzel védekezünk a tűz ellen, olyan pontokon, ahol kiemelt tűzveszély van, elére leégetjük a biomasszát, hogy ne tudjon tehát a magától kialakulni a tűz, vagy a gyepeknek a legeltetések, a szállása, a hasznosítása, az egy nagyon fontos módszer arra, hogy csökkentsük az éghető biomasszának a mennyiségét. Nagyon fontos modellezési technikák állnak már rendelkezésre, amivel meg tudjuk mondani, hogy milyen területeken várható legnagyobb eséllyel tűzeset, és hogyha ezekre tudjuk fókuszálni ezeket a megelőzési stratégiákat, azzal már nagyon sokat tehetünk.
Hol, mely régiókban, kontinensekben, országokban jelenthet ez különösen problémát, és például Magyarországon, a mi térségünkben ez mennyire komoly jelenség, mennyire kell itt hasonlókra számítani?
A mediterrán éghajlatú területeken a legnagyobb a katasztrofális méretű tűzesetek kialakulásának az esélye, viszont minden típusú élőhely, minden régióban előfordulhatnak ilyenek. Tehát néhány évvel ezelőtt például Svédországban voltak pusztító erejű tüzek, ami nem is gondoltuk volna. A klímaváltozás révén olyan helyeken is elérhetővé válik ez a nagy száraz gyúlékony biomassa, ahol régebben ez nem volt jellemző. Magyarországon is az egyik legnagyobb tüzes év, de majd időszakban ez a 2022-es év volt, amikor több mint 7000 hektár terület égett le. Általában ennél kisebb területek szoktak leégni az országban, de ez egy nagyon száraz év volt, amikor nagyon nagy mennyiségű tűzeset volt. Úgyhogy Magyarországon is egyre inkább fel kell készülnünk ezekre a dolgokra, és fontos, hogy a társadalmat is szélesebb körben tájékoztassuk ezekről a problémákról.
Mennyire számít az, hogy az adott területen milyen összetételű a növényzet?
Vannak különböző növények, amelyek gyúlékonyabbak, vannak olyan fajok, amelyek látszerű fajok, amelyek ugye egyévesek, hamar kiszárulnak, hamar egy folyamatos száraz biomasszát tudnak képezni, ezek igen gyúlékonyak. Aztán ugye vannak olyan faültetvények, amelyekben a fafajok azok gyúlékonyak, például a fenyőfajok azok gyantatartalmuk miatt, vagy az eukaliptuszfajok az olajtartalmuk miatt, tehát vannak kimondottan gyúlékony növényfajok, és ezek fokozott tűzveszélyt jelentenek. A legfőbb üzenet az az, hogy nagyon sokan addig, amíg nem a saját lakóközösségükben van a tűz, addig úgy gondolják, hogy ott nem történhet meg, és hogy most erre a Los Angeles-i tűz eset egy nagyon fontos példa szerintem, hogy sajnos bárhol megtörténhet, és még az alapjában erre felkészült, és nagy tűzoltó kapacitással rendelkező gazdag országokban is ez elérheti azt a szintet, hogy sajnos nem lehet mindenkit megmenteni. Ugye emiatt nagyon fontos lenne előre gondolkodni, tervezett módon felkészülni arra, hogy előbb-utóbb Magyarországon is egyre nagyobb mértékben élünk fel leszünk a tűzesetek által.
Szigma, a holnap világa.
Ragaszkodik Magyarországhoz, mondta az idei Bújai díjas Stipsis András matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki bár többször is kapott lehetőséget külföldön, végül mindig hazatért. Stipsis András a topológia területét kutatja, nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el, 2019 óta pedig a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója. Varga Mónika beszélgetett vele.
Topológia az a tereknek a vizsgálata, és ez a geometriából fejlődött ki. A geometriában nagyon fontosak például a távolságok, a szögek. A topológia ezeket a tulajdonságokat elhanyagolja, inkább az alakoknak a tulajdonságait, tehát a terek sokkal mélyebb strukturális tulajdonságait vizsgálja. A populáris megközelítés az szokott lenni, hogy egy topológusnak egy kerékgumi és egy bögre az nagyjából ugyanaz, mert az egyiket a másikba úgy lehet gyurmázással átalakítani, hogy közben nem szakítunk és ragasztunk. Tehát ez persze egy félrevezető, mert azt gondolná az ember, hogy a topológusok tökkel ütöttek, hogy nem tudják megkülönböztetni ezeket, meg tudják, de a tereknek olyan tulajdonságait vizsgáljuk, amik sokkal mélyebben gyökereznek.
Egy díj azért mindig egyfajta számvetésre is alkalmat ad az ember pályája kapcsán. Miket tart a legnagyobb mérföldköveinek a pályájának és a legnagyobb eredményeinek?
Ugye itt szét kéne választani egy picit, vannak, amit tisztán a matematikában dolgoztam, és akkor vannak, amiket a matematikus társadalomat szem előtt tartva dolgoztam. Tehát amire igazán büszke vagyok, azok, hát ezeknek négydimenziós tereknek a vizsgálata, és a négydimenziós tereken különböző struktúráknak a jobb megértése, azokra módszerek kifejlesztése, illetve csomókat vizsgáltunk a háromdimenziós térben, ami egyébként meglepő módon nagyon szorosan kapcsolódik a négydimenziós terek megértéséhez, és ezekben értünk el olyan eredményeket, amire büszke vagyok, hogy ezek igazán jók vagy kimagaslók, az nem az én tisztem eldönteni, de azokat örömmel dolgoztam rajtuk, és örömmel adtam ezekről elő. És akkor van egy másik, az elmúlt 6 évben az a Rényi Intézetnek az igazgatójaként dolgoztam. Én fontosnak tartom ezt a munkát, és remélem, hogy a képességeimhez mérten jól is tudtam itt teljesíteni, és emellett sikerült az európai szintéren is megjelenni és képviselni a magyar matematikát. A European Research Council-nak először ilyen bizottságaiban dolgoztam, és most a tudományos bizottságnak vagyok tagja. Ez összesen 22 kutató gyűjt össze Európából, abból egy a matematikus az lennék én.
A díjkiosztón a laudációban elhangzott, hogy az önmunkájának köszönhetően került fel Magyarország a matematika vagy a topológia tudományterületének a térképére. Nem kacérkodott soha a gondolata, hogy ne Magyarországon kutasson. Végignézve a pályáját, az életrajzát, azért lehetősége lett volna erre bőven.
Igen, hát a kacérkodás az talán túl erős, de hát én azért 6 évet külföldön töltöttem egyhuzamba, amikor doktorandusznak mentem ki 1990-ben, és utána volt egy posztdoktori állásom Kaliforniában.
Tehát aztán mégis hazajött.
Igen, tehát ezeknek mindig nagyon sok erő hat így az emberre. Nálunk a családi megtartó erő az nagyon erős volt, és az mindig hazaszólított. Én minden fél évben, minden karácsonyra és minden nyárra hazautaztam, bárhol voltam is a világban. És hát igen, én ragaszkodom Magyarországhoz, és mindig az is a szemem előtt lebegett, hogy a nagyszüleim, akik sokkal-sokkal nehezebb körülmények között éltek, ők is itt maradtak. Szóval az volt a nagyapámnak az álláspontja, és apám is ezt mondta, hogy ha egy országot az éppen az intellektuel, az értelmisége hagy el, akkor ott valami komoly baj van. Úgyhogy azt nem tettem volna jó szívvel.
A következő generációnál is fontosnak tartja ezt, mert hogy azt is kiemelték a díjkioszton, hogy elkötelezett a fiatal kutatók iránt.
Igen, azt nagyon támogatjuk, hogy tanuljanak, és tanuljanak külföldön is. Persze könnyen mondom, mert akkor mint egy retrospektívá saját karrieremet is így megerősítem, de szerintem továbbra is azt gondolom, hogy jó az, hogyha fiatal matematikusok külföldre mennek, és ott megnézik, hogy a dolgokat hogy lehet egy picit máshogy is csinálni, mint ahogy mi csináljuk, de aztán örömmel fogadjuk azt, hogyha hazajönnek. Nem mindenki fog hazajönni, a lényeg az, hogy nagy százalékban tudjunk a tehetségek közül visszacsábítani, vagy visszahozni fiatalokat. Nem állunk nagyon jól ebbe, de nem állunk nagyon rosszul se, tehát sikerül azért visszacsábítani tehetséges fiatal matematikusokat. Örülnék, ha még többet sikerülne.
Mi az, ami nagyon foglalkoztatja, vagy mit szeretne, hogy az ön által vezetett kutatóintézet elérjen, vagy mind dolgozik jelenleg? Tehát mit tervez a következő évtizedekre, mert azért a nyugdíjtól még nagyon távol van?
Van a tisztán matematikai eredmények, tehát van egy-két olyan dolog, amit szeretnék megérteni, ne adj Isten, be is bizonyítani, tehát abban sikereket elérni, és nem a siker miatt igazándiból, hanem hogy megértsem azt a struktúrát. Meg szoktuk kérdezni, hogyha véletlenül elaludnék, és 100 év múlva fölkelnék, akkor mi lenne az első kérdés, ugye, hogy mit tudom én, megoldották-e a rákkutatást, vagy valami. Hát a matematikusoknak is vannak ilyen álmaik, hogy nekem is van. Az egy kicsit technikai lenne elmondani, de örülnék, hogyha tudnám azokra a kérdésekre a választ, és ezen fogunk dolgozni. Hát az intézet vonatkozásában pedig örülnék, hogyha néhány általunk kezdett program annak látnám a sikerét az elkövetkező, nem tudom, én 10-15 évben, és hát persze látnám azt, hogy az intézet, ami most nekem az a benyomásom, hogy jó állapotban van, ezt továbbra is meg tudná tartani, és fejlődni tudnánk, és kiépítenénk esetleg olyan irányokat is, ami eddig még nem, vagy kisebb százalékban volt jelen az intézet életében. Gondolok itt alkalmazott matematikára, mesterséges intelligenciára, a hálózatkutatásra, tehát olyan irányok, amikkel a nagy közönség sokkal jobban látná, hogy mire is való egy matematikai kutatóintézet.
Sigma, a holnap világa.
Második alkalommal mutatkozik be önálló kiállítással a Kálmán Maklári Fine Arts terében a világhírű fizikus hálózatkutató. Barabási Albert László, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a 2010-es évek vége óta folytat aktív képzőművészeti praxist, és az előző kiállításokhoz hasonlóan most is egy konkrét kutatási projekt, a Fake News volt a tárlat kiinduló pontja. Barabási Albert László alkotásaival Velencében az építészeti biennálén is találkozhatnak. A budapesti kiállítás június 22-ig tekinthető meg. További részletek Tatár témától.
A Bostoni Intézetemben van egy csoport, amely kimondottan fake news-szal foglalkozik, vagyis álhírekkel, és az ők portfóliók nagyon tág, tehát hogy mindenféle politikai, egészségi, minden témában követik az álhírakat, ami azt jelenti, hogy valahányszor a Twitteren egy üzenet megjelenik, akkor az algoritmusokon keresztül meghatározzák, hogy ez valóság, vagy pedig álhír. Ebből inspirálódtunk, pontosabban az ők adatokat használtuk, de mi leszögítettük ezt a COVID álhírekre. Részben azért, mert mikor ez a projekt indult, akkor még a COVID nagyon friss volt. Részben azért, mert egy olyan tartalommal szerettem volna foglalkozni, amely mindenki számára értelmezhető. A politikai álhír az nagyon országspecifikus, a COVID viszont egy univerzális tapasztalat, amelyet mindnyájan megéltünk valamilyen módon. A kutatásban kiderült, hogy a Twitteren belül az álhírekért kb. 12 emberre felelős, ami azt jelenti, hogy az álhírek 70%-a 12 egyéntől származik, és ez a szám adta magát, hogy elnevezzük őt COVID apostoloknak, és mindegyik apostolra készítettünk egy külön úgynevezett festőhengert. Már évek óta kerestem azt, hogy tudjuk ezeket a digitális tartalomban megjelenő tartalmat átvinni egy ilyen klasszikus formátumban, mint például a festmény és a fal, és így tovább. Visszanyúltam én a gyerekkoromhoz, az én nagyapám Kézdivásárhelyen Erdélyben festő volt, nem képzőművész, hanem szobafestő mázoló, és én gyerekként rengeteget segítettem neki, ugye ez a nyári munkám volt, és ő festőhengereket használt. Volt neki egy kis, de nagyon szép gyűjteménye, ilyen kézzel faragott hengerekből, és ezt a médiumot adaptáltam erre, hogy ahelyett nem kézzel faragjuk a hengereket, hanem 3D-ben nyomtatjuk a hengereket, és 12 henger készült el, mindegyik megfelel egy-egy apostolnak. A hengerek tartalmazzák azt, hogy például hány követője van, mi a neve az illetőnek, mi a legfontosabb üzenete, illetve hány falcs üzenetet tett fel, tehát majd tudunk mindent róluk.
Ebben a formátumban, ezzel a tartalomi színvilággal sokkal jobban átadhatóak azok az üzenetek, amelyeket a fake news-zal kapcsolatban önök, mint kutatók megállapítottak?
Hány szakcikkünket olvasottam? Igaz. Tehát itt pont az a lényege, hogy egy teljesen már mézumban egy érzelmi kapcsolatot hozzunk létre ezzel a dologgal, ami lehet visszataszító, lehet vonzó, de hogy lényegében teljesen más szemszöggel látjuk. És a kompozíciók egyébként reprezentálják ezt. Nem véletlenül vannak egymásra hengerelve a különböző üzenetek, ugyanis az algoritmusok miatt, ha valaki rákattint egy ilyen fake newsre, akkor az algoritmusok kezdik önteni a felhasználó számára ezeket az üzeneteket, mert megtanulják azt, hogy fogyasztói vagyunk ennek. Ha soha nem kattintunk rá, akkor nem küldik nekünk, de akik rákattintanak, 1, 2, 3, minél többre kattint rá, annál több fog jönni. Ezért van az, hogy egymásra hengereltük a különböző színekkel, különböző hengerekkel, mert a fake news soha se érkezik egyedül, hanem ha már egyszer beléptünk az ajtón nagyon, akkor lényegében így elveszünk, hogy úszunk a fake newsban.
Az emberek megállnak és elkezdik böngészni, hogy ez a szó kapcsolat, ezek a számsorok mit jelentenek?
Igen, látjuk ezt is, és van, aki egyszerűen csak nézi a kompozíciót. Éppen az az érdekes ezekben a munkákban, hogy nagyon különböző szinten lehet nézni. Lehet úgy nézni, mint egy tartalomhordozót, és akkor tényleg kicsillabájzzáljuk, hogy pontosan mi az üzenete a megfelelő fake news termelőnek, de lehet teljesen úgy közelíteni hozzá, mint egy galériában vagy egy múzeumban, hogy egy teljesen esztétikai utazás. Mind a kettő jelen van, és mind a kettő vállalható.
Oda visz engem ahhoz, ami valami miatt kiemelkedik az alkotások közül ön számára?
Akár itt is megállhatunk, mert hogy ez valahogy a kifutása a folyamatnak, ugyanis ebben lényegében minden benne van azokból az elemekből, ami a korábbiakból épült ki, tehát a szintézis valamilyen szinten. Ugyanis majd mire jutottunk ehhez a munkához, ez az utolsó sorozat volt, akkor kezdtünk például neon színeket használni. Azért, mert tényleg az internetnek és a social médiának van ez a rikító, erős színvilága, vidám, hogy próbálja figyelmet magára vinni. Ezért használtunk háttérként ilyen neon színeket, és látható ugyanakkor az, hogy különböző hengerekkel, különböző színekkel hengerünk rá, ugyanis pont ezt szerették volna megmutatni, hogy tényleg nem ilyen soha egy hír egyedül, hanem ha már egyszer, amint mondtam, belépünk, kezdünk ezekkel odafigyelni, akkor az algoritmusnak köszönhetőleg egyre többet fogunk kapni. Nem csak attól az egyéntől, akit eredetileg követtünk, hanem más forrásból lévő fake news-okat is kezd az algoritmikus számunkra nyomni.
Itt például a 146-os szám, vagy a 74.922, ezek mit jelentenek?
Ebben esetben COVID idiots az volt a kulcsszava, amit ez az illető, ez a Bill Pullman állandóan feltett, tehát, hogy ő meg volt győződve, hogy a COVID az nem létezik, döntés, hogy vakcinára nincsen szükség. 146 üzenetet tett fel, amit az algoritmusok úgy kategorizáltak, hogy fake news, és truth, keressük meg a többi 74-92-et, mert kéne legyen még belőle. Nagy számok mindig arra kullannak, hogy hány követé voltak abban a pillanatban, amikor ezt a projektet lezártuk. Tehát például egy másik képen láthatjuk a Robert Jr. Kennedy-nek a hengerét, ugyanis ő is ott van a 12 között, és most pillanatnyilag az amerikai egészségügyminiszterünk. Nagyon érdekes evolúció ez, és az ő esetében van egy 1300-as, ugyanis 1300 üzenetet tett fel, ami fake news kategóriába található. Van egy félmilliós szám durván, 400-valahány ezer, annyi követője volt akkor, és van a The Defender szó, ugyanis mindig magát úgy nevezte, hogy ő a Defender, vagyis ő a védőszentünk a Covid-dal szemben.
Mi a következő kutatási projekt, művészettel ötvözve?
Most nyílt meg a Velencei Architektúra Biennálén egy 30x10 méteres munkánk, ami helyettesíti a legfőbb épületet, ami be van zárva, és annak az arculatát változtattuk meg, amelyben feldolgoztuk az Architektúra Biennál a történelmét, hogy ki, mikor állított ki, és az közöttük levő kapcsolatokat, és erről csináltunk egy 30x8 méteres óriási vászlóra nyomtatott hálót, valamint egy videó is készült, amelyik elmondja ennek a történetét, valamint van egy ilyen fal, ahol mindenki megkeresheti magát, aki valaha részt vett ezekben a következő 6 hónapban. Ez a fő munkája, az egyike a Velencei Biennálénak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.